Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Freireis Károly, rockzenésszel, zeneszerzővel, Borsovszky Tibor és Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy tisztelettel köszönti a Mária Rádió kedves hallgatóit a két műsorvezető,
Borsovszky Tibor
és Molnár Péter. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió budapesti stúdiójában Freireis Károly, Kossuth-díjas magyar rockzenészt, zeneszerzőt. Az első kérdést Tibor barátom fogja Károly neked feltenni.
Köszönjük először is, hogy tegezhetünk. Kedves Károly, minden kedves vendégünktől kérünk egy szentírási idézetet, hogyha volna olyan kedves, mondanál a rádió hallgatói számára.
Boldogok a szeridek, övék lesz a föld. Én ebből asszociáltam egy régi történetre, ami bátyám a Bújtor Istvánnal történt meg, mivel mi a kommunizmus idején deklasszált elemeknek számítottunk, és nem nagyon sikerült egyből bejutni az egyetemre, főiskolára. Bátyám is elment egy évre ilyen fizikai munkásnak egy vállalathoz, ahol ilyen 50 kilós bálákat cipelgetett a vállán. És ott ennél az egy ilyen kereskedelmi vállalat volt egy fejtágító, amit a vállalat pártitkára tartott. A napi rendi pont természetesen a vallás és a kereszténység ócsárolása volt, hogy milyen aljasul bánik a vallás és a kit az emberekkel, és hogy át akarják őt verni, mert itt van egy ilyen idézet, hogy boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát Jézus arra buzdította a szegényeket, hogy ne törődjenek vele, nem érdekes, hogy most nincs mit enni, nincs mit élni, ők majd a túlvilágon majd jól lesznek. Mire bátyám fölállt és mondta, hogy az idézet egy kicsit sántít, mert ez nem úgy van, hogy boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, hanem ez úgy van, hogy boldogok a lelki szegények, mert övé a mennyek országa, ami egy lényeges különbség. Ez a kis anekdóta jutott eszembe erről az idézetről, és azt hiszem, hogy jó ezekről a dolgokról beszélni, mert az én karrierem, amit hát hála Istennek elég sikeresnek mondhatok, talán a jó Isten segítsége nélkül nem történt volna meg.
Köszönjük szépen ezt a idézetet is, és a történetet is, amit elmeséltél. És akkor arra kérnélek téged, hogy a gyerekkorodról, a fiatalságodról, szüleidről, a meghatározó emberekről, akik az életed során, a pályádon meghatározóak voltak, ezekről mesélnél, és tudom, hogy egy nagyon híres családnak vagy a leszármazottja, de hadd ne én mondjam, hanem inkább tőled szeretnénk ezt hallani. Parancsolj!
Én 1946. november 8-án születtem. Édesapám dr. Freireis István, egy belgyógyász orvos volt, és édesanyám Gundel Katalin, Gundel családnak vagyok egy leszármazottja, és hárman voltunk testvérek, édesanyám első házasságából volt Latinovi Zoltán, azt hiszem, hogy nem kell őt bemutatnom, és az én testvérem, édes testvérem Bújtor István, aki Freireis Istvánként látta meg a napvilágot, de amikor elkezdett filmezni, akkor mondták neki, hogy magyarosítson, vagy váltson valami nevet, mert ez a Freireis, ez nagyon bonyolult, és ezt nem fogják megjegyezni. És akkor lett Bújtor István, egy anyai nagyanyánk révén, volt egy Bújtor Etelka nevű nagymama, és annak alapján választotta ő ki ezt a úgynevezett művésznevét. De hála Istennek aztán a Freireis névvel is azért sikerült nekem zöldára merkődnöm, ennek örültem. Kiskoromban nagyon hamar elkezdtem zenét tanulni, és a zenével foglalkozni, mert kiderült, hogy abszolút hallásom van, és családi produkciónak számított az, hogy az édesanyámék barátokat fogadtak, és nekem be kellett mennem egy hátsó szobába, és édesanyám lenyomott egy gombot a zongorán, és én a hátsó szobában megmondtam, hogy milyen hangot nyomott le, és akkor rögtön elküldött engem zenét tanulni, hogy jó a hallása a gyereknek. Én zongorázni kezdtem, 8 éven keresztül zongoráztam, volt egy fantasztikus zongoratanárnőm, úgy hívták, hogy Komjáti Aladárné, Komjáti Manyi néni, akinek a kezéből nagyon sok jó, kiváló zongoraművész került ki, és 12 éves koromban elkezdtem a fúvós hangszerek felől érdeklődni, és szaxofon felé kacsingattam, de én a klasszikus zenében szerettem volna továbbfejleszteni a hangszeres tudásomat, meg a zenei tudásomat is. Elkezdtem klarinéton tanulni. Zeneakadémiai hallgató fiú, úgy hívták, hogy Palánc Tamás, ő foglalkozott velem másfél éven keresztül, mielőtt én a konzervatóriumban jelentkeztem klarinét szakon felvételire, és hála Istennek fel is vettek. Egy nagyon szép éra volt, amit a Bartók Béla konzervatóriumban töltöttem. Nem jártam a zenei gimnáziumba, mert ez egy ilyen könnyített gimnázium volt. Én egy rendes iskolába jártam, a volt Ciszter gimnázium, ami akkor József Attila gimnázium volt, most megint Szent Imrének hívják. Latinovics Zoltán bátyám is ott érettségizett, mint még Ciszter diák, és Zoltán bátyám a Ciszter gimnáziumban cserkész főnök volt, és így jutottam el a gimnáziumi éveimig, amikor már elkezdtem a rockzene és a jazzzene és egyéb dolog felé tendálni és érdeklődni.
Kedves Károly, engedd meg, hogy amit most mondtál és beszéltél, hogy visszatekintsünk a testvéreidre, Latinovics Zoltánra és Bújtor Istvánra, a két nagyszerű színész legendára, hogy emlékezve rájuk és lelki üdvösségükért a Mária Rádió egy ima szándékot tegyen őértük, az ő lelki üdvösségükért.
Ez nagyon melegíti a szívemet, amiről most beszélünk. Zoltán bátyám is és István bátyám is nagyon korán elmentek. Zoltán bátyám 45 éves volt, István bátyám 67. Egy imát az ő lelki üdvösségükért, azt hiszem, hogy nagyon jól esne nekem is, hogyha tennénk, úgyhogy ezt nagyon köszönöm, ezt az ötletet a néhai testvéreim nevében.
Az előbb elkezdtél a zenei karrieredről beszélni, hogy pár szóval a Metro együttesről, hisz abban az időszakban, amikor mi fiatalok voltunk, mert majdnem egykorúak vagyunk, a Metro együttes ugye volt az Illés Omega és a Metro. Hogyha volna olyan kedves erről mesélni.
A Metro együttesben én, mikor már a konzervatóriumban jártam, és elég jól álltam zeneileg, és elkezdtem szaxofonozni is a konzervatórium mellett, mert a szaxofon az a klasszikus zenében tilos volt, és mindenkinek mondták, aki klarinétoznak, hogy a szaxofon az tilos, klarinétozni tessék, de hát én titokban természetesen elkezdtem gyakorolni. Rendszeresen a Metro klubba jártam, mint tag, és ismerkedtem a zenekarral, voltak barátaim is a zenekarban, és gyakorlatilag ott tartott a dolog, hogy az egész repertoárt tudtam kívülről, ami ott ment, mert minden hétvégén két alkalommal hallottam az egész repertoárt. Ezek után volt egy beugrási lehetőségem, hogy a szaxofonos fiú, az Entai Anti, aki akkor ott szaxofonozott, az valahol elkeveredett, és volt egy koncert vidéken, emlékszem Veszprémbe, és oda le kellett menni, és fölhívtak, hogy te tudod úgyis a repertoárt, gyere. És akkor innentől kezdve ott maradtam a Metróba a tagnak, és először szaxofonosként működtem, majd utána a basszusgitár és az ének, az egy kicsit később jött, de hát aztán ezek váltak az én fő erői az énekre és basszusgitár, és természetesen a szaxofon, és itt kezdődött a Metro zenekarban a karrierem. Nagyon klassz volt, én 18 éves voltam, emlékszem arra, hogy a érettségi vizsgámra egy balatonföldvári Metro koncert után éjjel utaztam föl, és reggel mentem be érettségizni. Elég jól sikerült, lehetett volna jobb, és kicsit fáradtka is voltam, de hát azért az eredményeim nem voltak a rosszak, úgyhogy jelesen sikerült leérettségiznem. És utána volt egy olyan tendencia, édesapámék a szüleim szemében, akik azt mondták, és ez nem én voltam csak, hanem ez a Zoli is, és az István is így volt, hogy nagyon bizonytalan minden, tessék szerezni egy diplomát, mert hogyha valakinek van egy diplomája, akkor az mégis tud érvényesülni, és tud elhelyezkedni, dolgozni, stb. Stb. Zoltán bátyám így építészmérnök lett, István bátyám közgazdász lett, és én meg elkezdtem járni szülői instrukcióra a Fogorvostudományi Egyetemre, ahol az első évben szintén nem vettek föl. Én is elmentem egy évre dolgozni, egy olyan munkahelyen volt, ahol ilyen orvosi műszerekkel vagy orvosi tevékenysége foglalkozó céghez kellett mennem, mert onnan ajánlottak tovább. És így kerültem az Országos Munkaegészségügyi Intézetben, mint kutatási segéderő. Egy laboratóriumban öltem, és egereken, patkányokon, tengeri malacokon és nyulakon végeztem kísérleteket.
Engedd meg, hogy tovább lépve a zenei élettel kapcsolatban, abban az időben ugye a 70-es évek elején egy szupergruppot szervezél, mert te alapítottad, a te alapításod alapján jött létre az LGT.
Szóval vannak ilyen ok és okozati összefüggések az életben. Ez is egy olyan dolog volt, hogy a 60-as évek második felében, amikor ez volt ez a Illés Metro Omega triumvirátus, gyakorlatilag voltak zenekarok, de azok csak inkább ilyen helyen, klubszinten játszottak, meg stb. Voltak rajtunk kívül is, de az Illése, a Metro, meg az Omega az országos szinten nagyon népszerű volt, és tulajdonképpen nekünk mindig volt egy olyan érzésünk, hogyha csinálunk egy lemezt, nekünk az 5 évestől a 90 évesig mindenkinek valamilyen szinten meg kell felelnünk, tehát egy-egy olyan dalt csináljunk, aki ennek a generációnak jó, az idősebb generációk, a fiatalok, stb. Ez egy ilyen kicsit eklektikussá tette a stílust egy-egy nagy lemezen belül, és mi voltunk ez a három zenekar, hogy mindent ki kellett szolgálni valamilyen szinten. És akkor ezt egy kicsit megunva gondoltunk arra, hogy most már el lehetne menni egy olyan irányba, hogy egy olyan zenekart csinálni, akik nagyon jó zenészekből állnak, stílusában egy bizonyos hasonló irányt tudunk követni, és itt jött el az LGT-be való átmenetem a Metro zenekarba, amikor elkezdtem ezt az egész dolgot az illetékeseknek megemlíteni, és megértő fülekre találtunk. A Presser Gabi, a Barta Tomi szegény és a Laux Józsi voltak az én kollégáim, mikor a LGT-t 71-ben megalapítottuk. Egy nagyon nagy továbblépés volt, kicsit hülyének néztek minket, mert azt mondták, hogy ti hát most mit szórakoztok, népszerű sztárzenekaroknak vagytok a tagjai, most egy ilyen bizonytalanra elmentek. Mondtuk, hogy vállaljuk a veszélyt, sikerült is a dolog, úgyhogy nagyon bejött. Sok helyen játszottunk, talán külön megemlíteném a angliai Lincolnban lévő négynapos nagy fesztivált, ahol az összes akkori nagy sztárzenekarok, énekesek megfordultak. Külön örömünkre szolgált, hogy az európai kontinensről az LGT volt ott, és egy Fókusz nevű belga zenekar, akik fantasztikusak voltak, ez a kettő, és különben csak angol és csak amerikaiak voltak a fesztiválon, de a Rod Stewarttól kezdve a Joe Cockerig mindenki ott volt.
Én voltam egy LGT koncerten, ha jól emlékszem, én erre Károly, a Gelléthegyi víztárolónak a tetején
játszottatok. Akkor még nem volt víztároló, akkor még egy ilyen katlan volt, egy völgy, az Orom utca és a Sánc utca beszögelésébe, a Tabán oldalában volt egy ilyen lejtős katlan.
Így van.
És akkor megkeresett minket az első kerületi művelődési ház, ahol már a Török Ádám a minivel ott játszott, és megkerestek mi, és azt mondták, hogy az a terv, hogy május 1-én csinálni egy ilyen majáris jellegű nagy ingyen koncertet, erre vállalkoznánk, akkor nagyon szívesen meghívnának minket is. Az volt az első tabáni buli, amit az LGT-vel és a Minivel csináltunk, és fantasztikus volt, és én emlékszem arra, hogy akkor ilyen nagy tömeg még nem nagyon mozdult, de hogy kimentünk a színpad előtt, megálltunk, és ameddig a szem ellátott emberek voltak, hát egy legalább olyan 30 ezer ember összesűrűsödött, és hát mindenhol az emberek, és egy fantasztikus élmény volt. És hát ez annyira jól sikerült, hogy utána ebből egy tradíció lett, ami a mai napig tart. Tehát a tabáni koncertek a mai napig mennek, és csak rockzene van mindig, úgyhogy ennek örülünk, hogy mi voltunk ennek az úttörői.
Igen, én ezen a koncerten ott voltam, és nagy élmény volt valóban, ahogy most a Károly mondja. És tulajdonképpen úgy emlékszem, hogy 3 évig voltál a Lokomotív GT-ben.
Hát 2,5, 73-ban jöttem el a zenekarból, de már abban az évben már a Skorpiót megcsináltuk, és 73. augusztus 11-én, ha jól emlékszem, elindultunk a Skorpióval. Meg volt az első nagy lemezanyagunk, a Rohanás című, és azzal kezdtünk el koncertezni. Az akkori kezdő Skorpió tagok voltak Pap Gyula, Szűcs Antal Gábor, Fekete Gábor és Jómagam. Nem lehet azt mondani, hogy rögtön ilyen nagy teltházak voltak, de nagyon hamar nagyon teltházak lettek, mert elterjedt a zenekarról, hogy elég jó zenekar, jók a dalok, minden a zene, ez a tempós rockzene, ez nagyon tetszett akkor mindenkinek, és a hanglemezgyár nagyfőnökei azért megvárták, amíg nagyon bejött a zenekar mindenhol, mert azok véletlenre nem mentek, megvárták, hogy na hát ezek már most nagyon a sztárok, és akkor kiadták az első nagylemez anyagunkat, a Rohanást, ami viszont nem 1973-ban, hanem 1974-ben jelent meg emiatt, hogy a hanglemezgyár Bors Jenő, Erdős Péter és a többi úr azok úgy döntöttek, hogy hát akkor ezt föl kell venni, mert ez a zenekar, ez nagyon jó. És aztán az első, a Rohanás című lemezünk, az bekerült minden idők 10 legjobb rock lemeze közé, azt hiszem, hogy a 6., 5. vagy 6. helyen. Tehát egy nagyon nagy siker volt, írtósokat adtunk el belőle, úgyhogy elindult a Skorpió nagyon.
Kedves Károly,
két nagyon érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Az első az, hogy a Metro együttes legjobb időszakának a részese voltál, ami 1965 és 70 között volt, és itt volt egy nagyon híres szerzeményed. Hogyha ezt elmesélnéd, hogy melyik, mert szerintem a hallgatók is ismerik. Elmondható, vagy elmondott te?
Melyikről a citromizuban?
Igen, arra gondoltam. Az egy, azóta is itt van a fülemben, és szerintem igen, nagyon sokan ismerik a hallgatók.
Igen, hát a következő volt ennek az alapötlete. Abban az évben, 60-as évek végén mindenkinek, nem csak a Metróban, az Illésben és az Omegában is voltak ilyen olyan elképzelések, hogy az általános zenei stílus mellett valamilyen ilyen kicsit kirándulva, kiszakadva az általános stílusból valamilyen kis groteszket, vagy valamilyen kis egyéb stílusú számot tegyünk be. És én ennek alapján gondolkoztam, részint azt, hogy ugye klarinétoztam, és arra gondoltam, hogy egy ilyen kis Dixielandes, swinges valami zenét becsempészek a többi közé, és megcsináltam a dalt, nagyon tetszett mindenki, stb. Odaadtam a szöveget a Dusánnak, Dusán zseniálisan írta meg ezt, mert ez, hogy citromvízű banán nincs a banánfán, ez mindenkinek visszaköszön a mai napig, és megszületett ez a dal, ami mondok paralelt, ugye a Omegánál ott volt a trombitás Frédi, igen, ami egy ugyanilyen jellegű groteszk volt a többi zene mellett, náluk volt a citromvízű banán, és a Illéstél ott volt a Kégli dal, mert ilyen kis kiruccanások, nálunk a citromvízű banán volt, és hát hála Istennek a mai napig megy az ember vidéken, és bemegy egy helyre, ahol zenekar játszik, akkor játszák a citromvízű banánt, aminek én nagyon örülök.
A másik, ami nagyon érdekelne szerintem nem csak minket, hanem a kedves hallgatókat is, hogy nektek a testvéri kapcsolatotok milyen volt, mert három nagyon nagyszerű emberről tudunk beszélni.
Ugye? Igen. Sokat kérdeznek engem erről. Tisztázni kell egy-két dolgot. A szüleink soha nem kapacitáltak minket abba az irányba, hogy művészemberek legyünk. Ez mellette jött. Ők, a diploma, a polgári élet, édesapánk orvos, tehát gyakorlatilag ez a vonal dominált a családon belül. És aztán elkezdtük bontogatni a szárnyainkat, de már elég korán, mert a két bátyám is, hát én már zenéltem, ugye, az nagyon korán volt, és a bátyám már gimnázista korukban ilyen önképzőköri színi előadásokon szerepeltek, meg szavaltak, meg mindent, tehát nekik is ez így közel volt ez a dolog. És az, hogy így alakult, erről családon belül senki nem készült, még mi sem tulajdonképpen. Emlékszem, hogy családi vacsoránál a 9. kerületi Mester utca 1-ben laktunk, a 2. emelet 12A című lakásban, ahol volt egy ilyen, hát talán olyan 3,5-2,5 méteres konyha, amiben ott ültünk és ott vacsoráztunk. Zoli fölállt és elkezdett szabalni nekünk egy olyan 3-4 óra József Attilát otthon fejből, meg voltak ilyen esték, amikor beszélgettünk ezekről a dolgokról, minden. Természetesen a szülők, akik féltettek minket, mert azt mondják, hogy ha egy művészember félig sikerül csak, és nem egészen tehetséges, és nem érvényesül a pályán, akkor ez egy borzasztó negatív életpályas tud lenni, ami igaz. És akkor, amikor meglátták, hogy a gyerekek azért úgy működnek, és tehetségesek, és viszik valamire, akkor megnyugodtak, és akkor én nekem már nem kellett befejeznem a fogorvostudományi kart. Nekem az volt egyébként be a családi problémában, az volt a megoldásom, hogy én elmentem 16 hónapra külföldre egy másik zenekarral, ilyen akkori élőzenés, ilyen tánclokálokban játszottunk, havi rendszerességgel különböző helyeken, és akkor volt egy ilyen pont, hogy én akkor emiatt kijöttem az egyetemről, és akkor már nem mentem utána vissza, és akkor ez így már ugye megszűnt ez a probléma a családon belül, és hát a szülők azt hiszem, hogy nagyon büszkék voltak mi ránk. Szeretetben éltünk, jó el voltunk, ugyan testvéreinkkel rendszeresen verekedtünk otthon, de az minden fiú testvérnél előfordul. Én voltam mindig a vesztes, mivel én voltam a legkisebb.
Károly, szeretnénk megköszönni neked ezt a szép és őszinte riportot, és én is, és szerintem Tibor is szeretne tőled is elköszönni, meg a kedves hallgatóktól. Én átadom egy pillanatra Tibornak a szót.
Köszönöm, és engedd meg útravalóként. Van egy olyan idézet, hogy lámpást adott kezembe az Úr, rád nagyon-nagyon illik, és kívánunk neked jó egészséget, sok-sok számot, sok fellépést, és ígéretünk szíven a testvéreidért imád fogunk a Mária Rádióban elmondani. Isten áldjon téged!
Nagyon köszönöm, Isten áldjon mindenkit, titeket, Mária Rádió hallgatót, köszönöm szépen!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Reisz Károly rockzenésszel, zeneszerzővel, Borsovszky Tibor és Molnár Péter beszélgetett.